14 Mária szobor várja a Józsa Judit galériába érkezőket, a keramikus művész legújabb kiállításán. A Városház utcai épület földszinti termében sétálva Józsa Judittal ajánljuk figyelmükbe a tárlatot.
Az a cím a kiállításnak, hogy Mária a magyarok boldogasszonya. És a magyar nemzet a tudatában és emlékezetében az ősvallásunkból 7 boldogasszonyt őrzött meg, ami átöröklődik ugye a kereszténységünkbe. Ez a 7 boldogasszony a főfalra van elrendezve, és kiegészül másik 7-tel, mégpedig a katolikus egyházi liturgikus év során a Mária ünnepekből választva, de úgy, hogy közben Mária élettől történetének a pillanatait látjuk viszont. Tehát látjuk a szeplőtelen fogantatást, látjuk a kis Mária születését, látjuk az angyali üdvözletet, látjuk az áldott állapotba került anyát, látjuk az Isten szülőt, és természetesen aztán az utóéletét vagy kultuszát az olvasós boldogasszonyban, vagy éppen a fogoly szabadító boldogasszonyban.
Melyik az a 7 Mária szobor, amely kapcsolatban van a magyarok ősvallásával? Milyen kapcsolatokat fedezhetünk föl itt ezen a kiállításon Mária élete és a között az ősi vallás között, amelyet a magyarok hoztak ide a Kárpát-medencébe?
Ha arra gondolunk, amit Theophylactus Simocata írt, mi szerint ugye a magyarok a napot és a holdat tisztelik, és egy Isten hívők, tehát egy teremtőbe hisznek, akkor mindenképpen könnyű megfogalmazni a párhuzamokat, hiszen ha Emese legendáját megidézzük, miszerint Emesét a túlról érkező maghozó madár termékenyíti meg, mint egy közvetítő, és így szüli meg az Árpádház egész sorát, tehát szent királyok egész sorát. Tehát Emese alakja a magyar mitológiai fő alakunk, az ősanyánk úgymond párhuzamba állítható a szeplőtelenül fogant Máriával, aki szeplőtelenül, büntelenül szüli meg Jézus Krisztust, a világ világosságát. Tehát ez a fajta ősi hitvilág és a keresztény Isten anya, mint olyan Isten szülő, a Theotokosz Mária, ami a január 1-én van az ünnepe, az igenis párhuzamba állítható, és fontos is, mert a boldogasszony mi volt, az tovább él olyan Mária alakokban, mint a gyümölcsoltó boldogasszony, vagy épp a kisasszony, azaz a kis boldogasszony, de bizony még a nagy boldogasszony személyében is, és a gyertyaszentelő boldogasszonyban, és még sorolhatnám akár a sarlós boldogasszonyt is, akinek ugye a kompozícióban úgy jelenik meg az alakja, az áldott állapotú szűzanyát úgy látjuk, hogy búzakalász koszorú övezi, és a kalászok maguk az élettől terhesek, meghajolnak a szűzanya alakja körül, és a boldogasszony lámpását tartják a szűzanya feje fölött, mint egy glóriaként, és ezen a lámpáson, azaz a napba öltözött holdban, egy teli holdban, megjelenik a legősibb keresztszimbólum, ami magokból van formálva, és a magok szárai között, a kereszt szárai között éppen búzavirágokat látunk, és a búzavirágoknak a külső pereménél az apró pici lukacskák kiadják azt a 12 csillagot, amit a keresztény ikonográfiában Mária a glóriájában visel.
Azért érdekes, vagy lehet, hogy bátor is az, hogy így összegzi ezt a találkozást, tehát az ősi magyar vallásnak és a kereszténységnek a találkozását, mert ugye pont a kereszténység felvétele utáni évszázadok arról szóltak, hogy megpróbálták kiradírozni ezt az ős vallást a magyarok tudatából. Az egyháznak célja volt, hogy elmossa ezeket a párhuzamokat.
Mint mindenben itt is voltak végletek. Mai napig nagyon jól tudjuk, hogyha az ősvallásunk kutatásáról van szó, vagy éppen a honfoglalás korának a kutatásáról van szó, nagyon-nagyon körültekintőnek kell lennünk, hogy milyen kutatókat, milyen tanulmányokat, írásokat veszünk alapul. Mert sajnos a kutatóknak egész sorát lehetne kritikával illetni. Mert a legnagyobb jó szándékkal is sokan félrevitték az ősvallásunknak az értelmezését és tartása, a helyén való kezelését. Ezért van az, hogy az egyház elzárkozik ennek egyáltalán a kezelésétől is, mert sokan tönkretették. De hogyha megkeressük azt a tiszta forrást, akkor meg fogjuk érezni azt, hogy nem Isten ellen szól az egész szimbolikus érzés, ami tovább él éppen a boldogasszonyságban és a boldogasszony alakjában. Tehát ezt a magyar nép a népszokásaiban, a népi hiedelemben, a vallásosság, a népi vallásosságban és valamennyi népművészeti tárgyában megőrizte. Fontos megkeresni ezeket az alapvető gyökereket és szimbólumokat, és azt helyesen értelmezve megtalálni a helyes utat. Tehát én biztos vagyok abban, hogy a Jóisten nem véletlenül adta ezt a sugallatot, hogy valahogy a kortárs ember megértse ezt a folyamatot. Akik itt nagyvárosban élnek, azok nem tudják, mit jelent a gyümölcsoltás. Nem is látjuk, hogy már nyár van, és már aratás következik, csak azt látjuk, hogy az útszélén pipacsok vannak, Jézusom, elmúlt a nyár. A városi ember nincs tisztában, nem élünk együtt úgy a természettel, mint a paraszt ember, aki nap mint nap az Istennel kelt, és az Istennel feküdt. Tehát fontos lenne azt a tudást, amit jó néhány kutató, gondoljunk csak olyan nagyszerű kutatókra, mint Bálint Sándor, vagy éppen Falvai Károly is, aki egy nagyszerű tanulmányt, egy egész könyvet írt a boldogasszonyról. De Molnár V. Jóska bácsinak is a legutóbb megjelent kalendáriumát ajánlom a figyelmükbe. Aztán Dacu Árpádnak az írásait, Ipolyi Arnold után, ő volt az első, aki a tudatunkra hozta azt, hogy egyetlen nemzet sem nevezi Máriát szép Szűz Máriának, csak a magyar. Hát ha ezeket nem veszük figyelembe, és nem él bennünk nap mint nap, akkor igaza van Pió atyának, hogy hathatósabban kellene bizony imádkozzunk valamennyi testvérünkért, valamennyi magyar testvérünkért éljen bárhol a világon.